2. Taljánok Budán. Eltelt néhány hét a királyi palotában tett látogatás óta, és Gergely már teljesen elfeledkezett mindenről, amit egyébként amúgy is köteles volt elfelejteni. Élte tovább az apródok megszokott életét, ellátta a szokásos szolgálatot, részt vett a fegyverforgatási gyakorlatokon, tanult a társaival Albert Perjel úrtól a latin nyelvet és egyéb tudományokat, szabad idejében barátaival Buda utcáin csellengett és próbálkozott az arra járó lánykákkal lincselkedni, ami kora miatt nemigen sikerült, és egyáltalában nem volt tudatában, hogy milyen jelentős nagy politikai eseményben vett részt. Ismét urának személye körül teljesített szolgálatot, előkészítendő annak ebéd utáni megszokott szunyókálását. Éppen a nádor bal lábáról segítette le a csizmát, amikor az ajtón álló jelentette, hogy futár érkezett a palotából, és a nádor ispán úr sürgősen kéretik átfáradni ő felségeikhez. Garai bosszusan lekászálódott a heverőről, majd még dühösebben visszaült, és már lemesztelenített bal lábát a fiú felé nyújtotta. – Na mire vársz? – mordult Gergelyre. – Nem hallottad az üzenetet? Méltóztatnál végre visszahúzni a csizmámat? Gergely ilyetten ugrott ura csizmájáért, és idegességében elsőre nem is sikerült felhúzni a gazdája lábára. A nádor előbb újra rá akart förmedni, de látván a másik nagy igyekezetét, hirtelen elmosolyodott. – Na, nehogy ilyettedben elszakítsd a csizma szárát, nem rád haragszom. Gergely megnyugodott, és így végül a nádor ispán bal lábára is felkerült a csizma. Szólj a szállásmesternek, hogy küldjön valakit, aki elkísér az udvarhoz, mondta Garai, miután végre talpára állva beleigazította a lábát a csizmába. Ne, várj csak, szólt hirtelen a fiú után, aki elindult, hogy teljesítse a parancsot. Te gyere velem, te már úgy is belekóstoltál, illetve belehallgatóztál az országos politikába. A palotába érvén a nádor most nem hagyta kint apródját a palota nyugati könyöklőjén, mint a múlt alkalommal, hanem meghagyta, hogy a királyi lakosztály előszobájában várjon rá. Az előterem most nem volt üres. Forgács Balázs, a királyi főpohárnok fogadta Garait. Ő kísérte be a nádort a királynőhöz, de kijövetelkor az ajtót résnyire nyitva felejtette. Talán nem is véletlenül, mert ő is kíváncsi volt, miért rendelte magához ő felsége olyan sürgősen a nádort. Így a szoba sarkában meghúzódó Gergely ismét fültanúja lett a bent folyó bizalmas beszélgetésnek. Mint jól tudja, nádor ispán uram, kezdte a beszélgetést a kötelező udvarias üdvözlések után Mária királynő. Visszaérkezett követünk Diakovárból a nápolyi király válaszával, aki már elindult Zágrábból és útban van Buda felé, arra a kérdésünkre, hogy vendégként vagy ellenségként jött-e Magyarországra. Károly azt válaszolta, hogy jövetelének célja csupán az országban dúló zavaros állapotok és ellentétek lecsendesítése. Azt hiszem, felséges asszonyom is jól tudja, mondta hosszas gondolkodás után Garai. Nincs erőnk megállítani Károlyt, akár mint vendég, akár mint trónkövetelő érkezik Budára. Nagyon népszerű a köznemesség körében is. Azt javaslom, ha ő barátságot színlel, színleljünk mi is. Küldjünk követet elé, és biztosítsuk arról, válaszán megnyugodva nagy örömmel várjuk látogatását. Hogy azután mit tegyünk, később döntsük el. Az utóbbi, kissé fenyegető hangú mondat volt az utolsó, amit Gergely hallott, mert valaki odabent észrevehette, hogy az ajtó nyitva van, és becsukta. A megbeszélés jó fél óráig tartott még, és a fiúnak volt ideje elgondolkozni a hallottakon. Csak most kezdte megérteni, hogy amiket eddig hallott, országos jelentőségűek, és szinte beleremegett az izgalomba. Szótlanul követte gazdáját hazafelé, egyre a hallottakon gondolkodva. A nádor is hallgatag volt. Nyilván már azon törte a fejét, mit is tegyen, ha bebizonyosodik, hogy Károly valóban a magyar trón megszerzésére törekszik. A további napok eseménytelenül teltek, és Gergely már szinte elfeledkezett a napi teendők közben arról, hogy Buda rövidesen királyi látogatás színhelye lesz. Egyik reggel azonban Garai nádor maga elé rendelte háza kartforgató férfinépét, köztük az apródokat is. Holnap Budára érkezik Károly, nápolyi király, kezdte, amikor látta, hogy a ház nép összegyűlt. A királynő felsége úgy döntött, hogy édesanyjával, Erzsébet királynéval és persze megfelelő kísérettel a magas vendég elé megy, hogy méltóan fogadhassa. Mi is ott leszünk a királynő kíséretében, ezért mindenki hozza magát megfelelően rendbe, és holnap kora reggel az udvaron gyülekezzetek, várjátok további parancsaimat. Gergely másnap már kora reggel nagy ricsajra ébredt. Gyorsan feltápászkodott, és némi mosakodás után ő is csatlakozott társaihoz, akik már csak nem teljes létszámban ott tébláboltak a garai palota belső udvarán. Rövidesen megérkezett uruk is, és vezetésével kitódultak a kapun a város főutcájára, ahol már innen is, onnan is egyenként vagy csoportosan jöttek a város polgárai, hogy tanúi legyenek a nagy eseménynek, a nápolyi király érkezésének. A nádor, ahogy tudta, rendbeszedte népét, éppen jókor, mert a sarkon akkor fordult be Mária királynő és anyja, Erzsébet királyné aranyozott díszhintója. A királyi hintó előtt és mellett díszbe öltözött csatlósok lovagoltak, míg mögötte a királyi udvartartás legelőkelőbb tagjai kísérték kocsikon vagy lovon uralkodójukat. Amikor a királyi kíséret elhaladt mellettük, garai intett, és ők is elindultak utána a fehérvári kapu felé, ahonnan Kiskároly érkezését várták. Nem kellett sokáig várniuk, hiszen a királynő és kísérete a vendég közelettét jelentő futár érkezése után indult csak el. Alig telt el negyed óra, és a várdomba alján lévő útkanyarban az út szélén tolongó nép hangos éjjelzése közepette feltűnt a király és kíséretének csapata. Elől egy díszesen felnyergelt, fekete ménen Károly király lovagolt. Termete a lóhátán nem is tűnt olyan kicsinek. Közvetlenül mögötte lovagolt János úr, a horvátbán, és mellette a horváti család többi tagja, közöttük Horváti Pál, a zágrábi püspök. Őket követték a Kiskárolyhoz csatlakozott többi főúri család képviselői, majd Károly király olasz udvartartása következett. A csapatot a kíséret kocsin érkező tagjai és az utazáshoz szükséges holmikat szállító társzekerek zárták be. Nem közvetlenül a kísérethez csatlakozva, de mögötte alig lemaradva nagyszámú fegyveres lovagolt, olaszok, de főleg Horváti János horvátjai, vegyesen, nem hadirendben, de csapatot alkotva. Áthaladva a város kapuján, a király megpillantván a királynő hintóját, leszállt lováról és elindult a királyi hölgyek irányába. Ugyanakkor Máriát és anyját is lesegítették a hintóról. Kiskároly előbb Mária királynőt üdvözölte testvéri öleléssel, majd Erzsébet királynőhöz lépett, őt is előbb átölelte, majd lehajolva megcsókolta a kezét. A jelenlevők ezután látták, hogy hosszasan, barátságosan beszélgetnek, miközben a horvátiak és a többi főnemes, valamint a királynő udvartartásának néhány tagja körülveszi őket és csatlakozik a megbeszéléshez. Hogy mit beszéltek, akkor sem hallhatták volna mások, ha a közelükben vannak. A nagy zaj miatt, amelyet a vendégek, az őket fogadók és a kíváncsi köznép csapott. Így azután csak azt látták, hogy mindenki szedelőzködik, és elindulnak a vendégek szállása Horváti János bán budai palotája felé, ott elbúcsúznak, és a többiek szétszéledve ugyancsak hazaindulnak. Garai uram azonban hazafelé elmesélte saját embereinek, hogy a királynő és anyja hiába invitálta, Károly király nem volt hajlandó a királyi palotában megszállni. Ez a hír láthatólag jókedvre hangolta a nádort. Felé lett benne a remény, hogy Kiskároly, aki mindent, nápolyi királyságát is, Lajos királynak köszönhetett, nem akar hálátlannak mutatkozni, és talán mégsem akarja megszerezni magának Lajos király lányától Magyarország trónját. Öröme azonban korainak bizonyult. Károly királynak és kíséretének látogatása gyökeresen megváltoztatta a város életét, és természetesen kihatott a királyi udvartartáshoz tartozók életére, a főnemesek háznépének életére nem kevésbé. De felpesdítette az egész város életét is. Annak ellenére, hogy december lévén már hófőtte az utcákat, az ott lakó polgárok mindennapi elfoglaltságai, Vásárlása és szórakozása okozta nyüzsgés, eltörpült az egész nap ráérő olaszoké mellett, akiket láthatólag nem zavarta náluk szokatlan téli hideg. Esténként és vasárnaponként szokás volt, hogy a városi polgárok fiai és lányai sötétedésig kint sétálgassanak az utcákon, ugyanúgy, mint a nemesi udvartartások apródjai, az ifjabb udvarhölgyek, és mindig a tisztesség keretein belül kicsit évődjenek, enyelegjenek egymással. De most a várost ellepő fegyveresek megtöltötték a kocsmákat, a folyton össze-vissza sétálgató olaszok pedig gyakran túl sokat engedtek meg maguknak a nőkkel szemben. Horváthi János uram ügynökei pedig egész nap járták a várost, és a köztereken, piacokon, kocsmákban az asszonyuralom és a királynő ellen lázítottak. Egyik vasárnap délután Gergely két apró társával sétálgatott a város főutcáján. Már kezdett alkonyodni, amikor nem messze Boldogasszony templomától szembe találkozott két szemrevaló fiatal leánykával, akiket már többször láttak és megnézegettek vasárnaponként a szentmise alatt. Nem ismerték őket, de tudták, hogy az udvarból valók. A fiúk udvariasan köszöntötték a két leányt, és beszédbe elegyedtek. Kiderült, hogy a királynő két igencsak fiatal udvarhölgyével van dolguk, illetve mivel mindkettő alig volt idősebb 12-13 évesnél, inkább leendő udvarhölgyével vagy udvarhölgy jelöltjével. Beszélgetés közben szétváltak. A két fiú tovább sétált az egyikkel, míg Gergely a másikkal, Sávodi Zsuzsannával, a Sávodi vár urának lányával továbbra is az utca sarkán áldogálva beszélgetett. Nagyon tetszett neki a lány, és láthatólag az is jól érezte magát a társaságában. Az utcán ebben az órában is nagy volt a jövésmenés. Ez a sarok amolyan gyülekező hely volt, erre jártak, akik a királyi palotából jöttek a város felé, itt volt a legtöbb főnemesi palota, és a kocsmák felé tartó útja is leginkább errefelé vezetett. A két fiatal éppen a kocsmák felé irányuló forgalom útjában áldogált, nem csoda hát, hogy egyszerre ott termett mellettük egy olasz katona, Károly király őrségéből. Ez nem a kocsmához indult, hanem onnan valahonnan jött, és jócskán fogyasztotta nehéz magyar borból. Miután pedig odahaza a könnyű olasz borokhoz szokott, ez erősen látszott rajta. Megállt Zsuzsanna mellett, előbb csak az arcába bámult, majd mondott valamit olaszul, megcsipkette az ijedt kislány arcát, és rácsapott a hátsó felére. A kis udvarhölgyet még soha életében ilyen inzultus nem érte. El akart futni, de megbotlott és elesett volna, ha a fiú el nem kapja. A talján meglepődött, majd részeg röhögéssel a lány után indult, de Gergely útját állta és hátralökte. A másik, aki amúgy sem valami biztosan állt a lábán, a nem túl erős lökéstől hanyat vágódott. Bambán nézte a közben körötte gyülekező népet, majd feltápászkodva jobbnak látta odébb állni. A népség nagy nevetgélés közepette feloszlott. Zsuzsanna pedig, aki megütötte a lábát, szipogva a fiú karjába kapaszkodott, aki azután boldogan, meg sem próbálva erejteni büszke mosolyát, egészen a palotáig támogatta. A palota kapujában azután illendően meghajtotta magát, a kislány pedig még mindig könnyes szemmel, de mosolyogva mondott búcsúzóul köszönetet. A palota kapujának közelében azonban állt valaki, akit a jelenet felbőszített. A lány bátyja, Sávodi Miklós, Erzsébet királyné egyik apródja. Ismerték egymást Gergellyel, de nem igen barátkoztak, mert a királyi apródok lenézték a bárók apródjait. Miklós pedig különben is idősebb volt Gergelynél. Hogy merészelsz a húgommal, egy udvarhölgyel bizalmaskodni, karon fogva sétálni? Förmett rá Gergelyre hozzálépve. Tudod ki ennek a lánynak az apja? És ő tudja, hogy te ki vagy? Tudom, ki ez a lány, és én is elmondtam neki, hogy én ki vagyok. Csak azt nem tudtam, hogy a te húgod, mondta Gergely önérzetesen. De félreértetted a helyzetet, Miklós, próbálta engesztelni az idősebb fiút. Nem sétáltam vele karonfogva, csak hazatámogattam, mert megsérült a lába. Rátámadt egy talján katona. Én védtem meg, tette hozzá nem kis büszkeséggel. És az én apám is nemes ember, mondta csendesen. A királyi apród, bár már látta, hogy túllőtt a célon, úgy érezte, meg kell védenie a tekintélyét. Egy udvarhölgynek te a közelébe sem mehetsz, még akkor sem, ha csak egy ilyen gyerek is, mondta olyan fennhangon, hogy mindenki oda nézett. Te csak szolga vagy, és ha még nemes ember is, az apád is szolga volt, Garai Nádor szolgája. Mindannyian valakinek a szolgái vagyunk, szólalt meg egy hang mellettük. A két fiú felnézett. Forgács Balázs úr, a főpohárnok állt mellettük. Te is szolga vagy, Miklós fiam, és én is szolga vagyok, a királynő szolgája, mondta mosolyogva, majd elkomorodott. Ne becsüld le a köznemeseket. Minden család valamikor alul kezdte, és csak később lett, ami lett. Ami pedig Gergelyt illeti, inkább köszönetet érdemel, amiért kiállt a hugodért. Miklóson látszott, hogy elszégyelte magát. Elvörösödött és lehajtotta a fejét, de aztán dacosan újra felkapta. Jól van, tényleg meg kell köszönnöm, hogy megvédted a hugomat, bár ilyet tenni minden nemes embernek kötelessége, de azt nem fogom tűrni, hogy bizalmaskodj vele, akkor velem gyűlik meg a bajod, mondta fenyegetően. Forgács Balázs bosszusan csóválta a fejét. Ne egymásra acsarkodjatok, van itt más, akire haragudhattok. Bizonyára nem hallottátok a hírt, nézett a fiúkra komoran. Kis Károly ma Horváth János bán tanácsára felvette az ország kormányzója címet, és beköltözik a királyi palotába.